Történt néhány készülék bejelentés az elmúlt héten, ezekről szeretnénk egy picit beszámolni. Az egyik ilyen a Motorola Edge 40, ami az Edge 40 Pro-nak ugye a kisebb testvére, és egy picit furcsa, de a Motorola egy hónap eltéréssel mutatta be ezt a két telefont. Az Edge 40 Pro ugye április 4-én mutatkozott be, és annak a tesztjén már túl is vagyunk, még a sima Edge 40, az pedig május 4-i keltezésű, és hát akik arra számítottak, hogy ez egy jó árértékarányú telefon lesz, azoknak úgy néz ki, hogy igazuk van, mert egy relatív jó méretű, 6,5 hüvelykes kijelzővel rendelkező középkategóriás telefonról beszélünk, aminek ugye az egyik fontos paramétere, hogy egy egészen kiváló kijelzőt kapott, egy OLED kijelzőről van szó, ami 144 Hz-es képfrissítéssel is rendelkezik. Ez több, mint amit általában a középkategóriában a gyártók kínálnak. Van rajta egy 13-as Android szoftver természetesen, az erőt pedig egy MediaTek Dimensity 8020-as relatív friss chipset biztosítja, ami 6 nanométeres és egyébként kifejezetten erős a középkategóriás mezőnyben. Ami szintén nagyon jó hír, hogy végre egy olyan középkategóriás motorra, amiben van IP68-as védelem, és ami szintén jó hír, hogy egy korrekt 50 megapixeles főkamera van a hátulján, illetve az átlagnál picivel jobb 13 megapixeles ultraszéles modult kapott mellé, szóval egy elég jól összerakott eszköznek tűnik a jelen információk szerint. Ami érdekes, hogy miután ez egy relatív könnyű és vékony telefon, ezért csak 4400 mAh akkumulátor van a hátlap mögött, amit viszont 68 wattos sebességgel lehet tölteni madzagon keresztül, és ami szintén nem túl gyakori ezen az árponton és ebben a kategóriában, hogy van vezeték nélküli töltési lehetőség méghozzá 15 watttal, ami egy ilyen átlagos értéknek felel meg, de hát jóval jobb, mint a legtöbb konkurens, amiben egyáltalán nincs ilyen. Szóval ez hamarosan érkezik Magyarországra is ez a telefon, természetesen, hogyha megkaparintjuk, akkor fogunk majd róla tesztet is biztosítani, akár itt, akár pedig a mobilarena.hu-n, és hát nagyon várjuk, hogy kipróbálhassuk, hogy vajon ez lehet-e a Motorola feltámadása a középkategóriában, vagy arra még várnunk kell egy kicsit. Nem csak a Motorola mutatott be új készüléket, a Honor is tartott egy rendezvényt, ez egy kifejezetten magyarországi rendezvény volt a múlt héten, ami hát alapvetően arról szólt, hogy a magyarországi médiának bemutatták a Honor Magic 5 Pro és a Honor Magic VS modelleket. Ugye ez két nagyon csúcskategóriás telefon, de két nagyon különböző telefon. A Magic 5 Pro az egy hagyományos kialakítású készülék, de minden szempontból a legjobbat akarja nyújtani, hát abból a merítésből, amire a Honor képes, és ez főleg a kijelzőben és a kamerában ölt testet. Ugye a többi komponensre azt tudjuk mondani, hogy oké, hát nem vagyunk meglepve, hogy Snapdragon 8 Gen 2 van benne, ami ugye egy nagyon gyors és nagyon friss chipset a Qualcomm-tól, nem vagyunk meglepve, hogy mekkora az akkumulátor, nem vagyunk meglepve, hogy milyen a töltési sebesség, tehát hogy ezek ilyen csúcskategóriás telefonra jellemző dolgok, de amiben kiemelkedik a készülék a mezőnyből, az ugye két dolog, az egyik a kijelzője, a másik pedig a kamera rendszere. Kezdjük a kijelzővel, ez egy jó nagy kijelző, mert 6,81 incses, de 1312x2848 pixeles, vagyis a Full HD-nál azért jelentősen nagyobb felbontású kijelző, OLED kijelző 120 Hz-es frissítéssel, de nem az a lényeg, hogy itt a puszta számokkal dobálózzunk, hanem az a lényeg, hogy ez mindenféle különböző tesztek és laborok alapján a világ talán a legjobb kijelzője, amit két dologra alapoznak a gyártók, egyrészt ugye a színhűsége miatt, illetve a tesztelők, egyrészt a színhűsége az, ami hát nagyon kiemelkedő, másik pedig a szemvédelme, mert a készüléken van több szenzor is, ami ugye a külső fény hőmérsékletet nézi, tehát hogy milyen hideg vagy meleg a fény és mennyire erős a fény kívül, és mindig annak megfelelően állítja nagyon-nagyon finom skálán a kijelzőnek a hasonló fényerősségbeli és kijelző színhőmérsékleti paramétereit, hogy az a szemnek a leginkább kellemes legyen, és ezt még a TÜV Reinhardt nevű német hitelesítő intézet is elismerte, és egy ilyen speciális pecséttel jutalmazta, hogy a Honor Magic 5 Pro kijelzője szerintük ilyen szempontból nagyon-nagyon kiemelkedő. A másik fontos dolog az ugye a kamera, és itt az a nagyon jó hír, hogy pillanatnyilag a DxO márka, ami egy elég neves kamerákkal foglalkozó tesztelő csapat, szerint ez a legjobb kamera pillanatnyilag a piacon a mobilok között. És ez azért egy nagyon fontos információ, mert ha azt mondjuk, hogy szörnyű dolog az, vagy félrevezető dolog az, vagy nem egészséges dolog az, hogy 100 meg 200 megapixelekkel dobálózunk, és az ügyfelek hajlamosak elhinni, hogy minél több megapixel, annál jobb lesz a kép, akkor nagyon üdítő látni azt, hogy egy olyan telefont tartanak szakértő csapatok a világ egyik legjobb kamerás telefonjának, amiben a maximális felbontás 50 megapixel. És ezt úgy hozzák össze ezt a felbontást, hogy három szenzor van hátul, mind a három egységesen 50 megapixeles. Ugye van a fő kameránk, ami hát alapvetően a legjobb minőségű képet szállítja, optikai stabilizációval, PDF fókuszálással, lézeres segédfókusszal, tehát minden földi jóval meg van áldva, állítható blendével, és tényleg azt mondják, hogy kiváló képeket készít. Ráadásul egy nagyon komoly algoritmus fejlesztett mögé a Honor, amit ilyen Falcon Shot néven próbálnak marketingelni. Hát mindegy, hívhatják bárhogy, ugye a Falcon Shot az jó lett volna magyarra lefordítani, mert lehetett volna akár sólyom lövészet is, de a Falcon Shot az gyakorlatilag náluk azt jelenti, hogy a másodperc tört része alatt képes mozgó témákról is nagyon éles és nagyon jó képet csinálni, és erre volt különböző sokféle demo, ahol ezeket megmutatták, hogy futó kutya, meg ugró kosárlabdázó, és mennyire fantasztikus fotót csinál a telefon. Bizonyára így van, ezt most kezdtük el tesztelni, tehát erről még nem tudok beszámolni, de minden esetre ez az egyik húzó része ennek a telefonnak, de van mellette egy ultraszéles kamera szintén 50 megapixelben, amiben van autofókusz, tehát szuper makró képessége is van, és van egy periszkópos optikai stabilizációval ellátott 3,5-szeres nagyításra képes zoom kameránk, ami szintén 50 megapixeles, tehát ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy nagyon koherens felhozatal van a hátlapon, és hát ez a felhozatal nem feltétlenül azért teszi a legjobb kamerává a Honor Magic 5 Pro-t, mert a legjobb képminőséget szállítja, hanem főleg a sokoldalúsága és a kiegyensúlyozott teljesítménye az, ami felemeli erre a trónra pillanatnyilag. Egyébként nyilván egy high-end okostelefon, 4K-s videófelvétellel, sztereó hangszóróval, 5.2-es Bluetooth-szal, új lenyomatolvasóval, ami ugye a kijelző alatt van, arcalapú azonosítással, 5450 mAh-s akkumulátorral, de ez csak Kínában jelenik meg, mert ez egy ilyen szilikon-karbon ötvözetes akkumulátor, és még egy picit kísérleti fázisban van, de az európai piacokon levő lítium-polimer akkumulátor is 5100 mAh-s, amit 66 watt-tal lehet tölteni kábelen, és 50 watt-tal lehet tölteni vezeték nélkül, szóval egy jó kiállású csúcsmodell, hát nem lesz olcsó, ezt most már megmondhatjuk, és ennél is drágább a Honor Magic VS, ami a gyártó első Európában is megjelenő összecsukható telefonja, és egyúttal az első olyan telefon, ami fölveheti a versenyt a Samsung Galaxy Fold modellekkel. Az úgy néz ki pillanatnyilag, hogy a Fold 4-nél sok szempontból jobb, mert nagyobb külső kijelzőt és potensebb kamerarendszert kapott, bizonyos szempontból viszont rosszabb, mert nem vízálló és nincs benne vezeték nélküli töltés. Ugye a nagy kérdés az, hogy ez júniusban érkezik a magyar piacra egy elég borsos áron, miközben, ha minden stimmel, akkor augusztus elején már itt lesz a Samsung Galaxy Fold 5, és lehet, hogy az hirtelen zárójelbe is teszi a Honor Magic VS-et, de majd meglátjuk, hogy hogyan alakulnak ezek a dolgok a közeljövőben. Érkezett egy új strapa készülék, a gyártója pedig a Nokia, ami csak elsőre tűnik meglepőnek, de igazából a Nokia-nak már volt ilyenje. Ez a készülék, ami most jött meg, ennek a neve az, hogy XR21, és nem meglepő módon a Nokia XR20-nak az utódja, ami 2 évvel korábban mutatkozott be, meglehetősen borsos áron kínált egy középkategóriás hardvert, de meglehetősen jó strapabírósági képességekkel rendelkezett. Gyakorlatilag a recept nem nagyon változott, most szintén az a helyzet, hogy IP69K szabvány által specifikált por és vízállóságot biztosít a telefon, ami egy kicsit más dizájnban van. Egyrészt csökkent a kijelző méret, és ennek nagyon sokan örülnek, mert 6,67 incsről 6,49 incsre csökkent, vagyis 6,5 üvegekes a kijelző, hogyha egyszerűsíteni akarnánk, és 120 Hz-es lett a képfrissítés, de még mindig IPS panelről beszélünk. Nagyon ritka az olyan strapatelefon, mondjuk az, hogy kb. Nincs, amiben OLED kijelző lenne, mert azt mondják a készülékgyártók, akik ugye ütésálló telefonokkal foglalkoznak, hogy az OLED kijelző jóval sérülékenyebb, és jóval kevésbé védhető meg, mint mennyire megvédhető egy IPS kijelző, szóval ezt használják ezekbe a készülékekbe. Full HD a felbontás, ebben nincs semmi különleges, egy kicsit buflák a telefon, hiszen ugye ez egy strapa készülék, ami azt jelenti, hogy 231 grammot nyom a mérlegen, ami egy ekkora kijelzős telefonnál normál körülmények között nagyon sok lenne, de ugye ez egy védett készülékház, ami hát elvileg mindenféle esiseket is kibír, a hivatalos specifikáció szerint 1,8 méter magasról akár betonra is ejthetjük, és nem lesz semmi baja, ez ugye nagyjából fejmagasságot jelent. Ami még jó hír ebbe a témába, hogy a gyártó biztosít egy egyéves kijelzőcsere garanciát, vagyis ez azt jelenti, hogy bármi is történik a kijelzővel, akkor díjmentesen kicserélik egy éven belül, ez mindenképpen ad egyfajta ilyen kaszkó jellegű biztonságot ebbe a történetbe. Ha hardveresen nézzük a telefont, akkor ez egy középkategóriás készülék, egy kicsit régi, az a Qualcomm Snapdragon 695, ami benne dolgozik, de hát idei évben is jelentek meg készülékek ezzel a chipsettel, hogy más nem mondjak, a Honor Magic 5 Lite. És hát nyilván nem egy erős chipset, de azért a középkategóriás mezőnyben még helyt áll. Természetesen 5G-s, van 6 giga RAM benne és 128 GB belső tároló. Illetve, amit érdekességként még el lehet mondani, hogy 64 megapixelesre hízott a hátlapi kamera, 4K-s felvételt is tud csinálni, ami a strapa telefontól meglehetősen idegen. Ugyanakkor viszont a korábbi modell 13 megapixeles ultraszöges kamera helyett itt csak egy 8 megapixeles kamerát kapunk, és hát ami talán néhány Nokia rajongónak feltűnik, hogy a Zeiss felirat eltűnik a hátsó kameraszett mellől, ami azt jelenti, hogy a Nokia és a Zeiss kapcsolata úgy néz ki, hogy nagyjából kezd véget érni. Szintén le kell mondani a vezetékmentes töltésről, cserébe az akkumulátor mérete 4800 mAh-re nőtt, mAh-órásra nőtt, a vezetékes töltés teljesítmény pedig 33 wattos lett. Hát ez a mai mezőnyben nem túl sok, de fogadjuk el, hogy itt nem az a fontos, hogy minél hamarabb feltöltsük vezeték nélkül a telefonunkat, hanem ez egy strapa készülék, inkább bírja minél tovább. De sajnos, amit egy kicsit szomorúan vettünk tudomásul, hogy ez ugye egy most frissen megjelenő telefon, és csak Android 12 van rajta, miközben néhány hónap múlva kín van piacon az Android 14, de a Nokia azt mondja, hogy 3 évnyi rendszerfrissítést és 4 évnyi biztonsági hibajavítást garantál a szoftverhez, amit mindig elmondanak egyébként, tehát a Nokia, amióta visszajött a mobilpiacra, okostelefonokra és Androidra építve, azóta nekik nagyon fókuszban van az, hogy sokáig biztosítanak terméktámogatást a telefonokhoz, mert ők egyébként is azt gondolják egy ilyen zöld irányzatot felkarolva, hogy nekik az a céljuk, hogy az ügyfelek tőlük vesznek egy telefont, akkor azt minél tovább tartsák meg, és ennek az egyik záloga az, hogy minél tovább legyen terméktámogatás is a készülékhez. De az elmúlt időszakban annak ellenére, hogy nagyok voltak az ígéretek, mégiscsak az volt a tapasztalat, hogy egy picit lassabban érkeznek meg a frissítések a Nokia okostelefonokra, mint ahogyan azt a felhasználók szerették volna, és ebben a sorban egy picit illeszkedik az is, hogy hát Android 12-ről érkezik az a telefon a piacra, miközben azért a legtöbb konkurens modell már Android 13-at futtat, és a Nokia igazán nem tud takarózni azzal, hogy neki nagyon komoly mérnöki erőforrásokat kell allokálnia annak érdekébe, hogy a saját kezelőfelületét hozzáigazítsa az Android friss verziójához, mert nincs nekik saját kezelőfelületük, tehát hogy ők a stock gyári Androidot használják, igazából nem nagyon lehet érteni, hogy miért nem tudták Android 13-mal piacra dobni. Mindegy, itt van, megérkezett, hamarosan Magyarországon is kapható lesz, és nyilván hát valószínűleg lesz lehetőségünk arra, hogy kipróbáljuk és teszteljük, és akkor arról majd itt a Szenzorban beszámolunk. Úgy néz ki, hogy kezd magára találni a HTC, hát ez egy nagy múltú márka, egy tajvani márka, akik sok-sok rossz döntés után hát úgy nézett ki, hogy teljesen eltűnnek a mobilpiacról, és egyre inkább a virtuális valóságra fókuszáltak, ugye azokkal a Vive sisakokkal, meg szemüvegekkel, meg headsetekkel, amik kifejezetten jónak számítottak a saját kategóriájukban, és elég népszerűek is, de hát a virtuális valóság, mint olyan, az nem váltotta be azokat a nagyon nagyívű reményeket, amik arra vonatkoztak, hogy 5-10 éven belül mindenki egy ilyen sisakkal a fején fog szaladgálni, és játszani, és kapcsolatot tartani, és tervezni, és dolgozni, és akármi. Még mindig egy picit ilyen különlegességnek számít, tehát erre egy teljes vállalatot felhúzni, hát úgy néz ki, hogy a HTC szerint is hiba volt, és ezért elkezdtek visszakúszni a mobilpiacra, aminek az egyik példája a HTC U23 Pro. Na most prónak nevezni valamit, ami eléggé középkategóriás, ez egy picit eufémisztikus, de tény az, hogy ez a neve egyelőre. Egy Snapdragon 7 Gen 1-es eszközről van szó. Erről a chipsetről a műsor második felében beszélgettünk a Xiaomi 13 Lite kapcsán, mert az is ugyanezt kapta meg. És amit még tudunk róla, hogy Android 13 fut rajta, 12 GB belső RAM, és 250 GB belső tárhely van benne, amit még szintén lehetett tudni, hogy ez a 4600 mAh-s akkumulátor, és egy 108 megapixeles főkamera, ami optikai stabilizációt is kapott, valamint AMOLED kijelző, ami új lenyomat olvasóval is rendelkezik. Tehát egyelőre ennyit lehet tudni az új HTC U23 Pro-ról, ami remélhetőleg a HTC márka egyik feltámadását jelenti, de ahhoz, hogy ebben a középkategóriás mezőnyben helyet tudjanak maguknak csinálni, ahhoz egy nagyon versenyképes árazásra is szükség lesz, mert nem kell sok időnek eltelnie a mobilpiacon, hogy elfelejtsék az ügyfelek, hogy volt egy ilyen brand, hogy HTC. Ugye ugyanezzel küzd a Motorola is, akik nagyon sokáig nem voltak jelen tényleges termékekkel, és most próbálnak visszakapaszkodni, és rengeteg erőforrás kell arra allokálniuk, hogy ismerté tegyük magukat a vásárlók körében. Úgyhogy a HTC-nek sem lesz könnyű dolga, mert az elmúlt 4-5 évben, amíg ugye HTC telefonok nem voltak, hát nagyon megerősödött a kínai felhozatal. Ugye az Oppo, a OnePlus, a Redmi, a Xiaomi, a Poco, a Honor, és még lehetne sorolni azokat a márkákat, akik erőre kaptak azáltal, hogy egyre több tradicionális gyártó kiesett, mint amilyen az LG is volt a piacról, szóval a HTC-nek ezzel az U23 Pro-val sem lesz könnyű dolga. És a híreink végén emlékezzünk meg egy fontos mérföldkőről a Nothing nevű gyártó életében, ugyanis úgy néz ki, hogy elkezdték szórni az információ morsákat a Nothing Phone 2-ről, ami a második telefonja lesz a cégnek, amit Carl Pei alapított, aki hát ugye arról híres, hogy egyébként ő alapította a OnePlus-t is, aztán a OnePlus-t elhagyta, és csinált egy vadi új vállalatot, gyakorlatilag a semmiből, hát hogy innéző, akkor a Nothing név az nagyjából stimmel is, és három headset után egy telefonnal is jelentkeztek, ez lett a Nothing Phone 1, és az egy középkategóriás, egyedi hátlapos, tök jó kijelzővel rendelkező, remek kamerás telefon, ami tényleg kifejezetten jól sikerült, és az egyik legjobb vétel a középkategóriában azok számára, akik valami különlegeset keresnek, és most úgy néz ki, hogy jön a Nothing Phone 2, ami nem egy középkategóriás, hanem egy csúcsmodell lesz, de nem feltétlenül a legfrissebb chipsetet kapja meg, pont azért, hogy versenyképesen tudják tartani az árát, hanem vélhetően a Snapdragon 8 Gen 1 kerül majd bele, és egyébként pedig arra számítunk, hogy biztos, hogy megtartanak valami egyediséget a Nothing Phone 1-ből, és megpróbálnak túllicitálni azon, és stock Androidhoz közeli rendszert fognak majd adni, és a jó kamerákra is majdnem, hogy mérget vehetünk. Tehát alapvetően azt lehet mondani, hogy kifejezetten jónak ígérkezik a Nothing Phone 2, de még egyelőre nem lehet tudni, mikor mutatkozik be. Nincs kizárva, hogy valamikor a szeptemberi IFA kiállítás körül lesz a premier, amit ugye Berlinben tartanak, és ez egy jó apropó lenne arra, hogy a Nothing bemutassa a második telefonját. Ennyi fért bele a műsor első felébe, a hírek közé, most jönnek a hagyományos feles hírek, mi pedig folytatjuk adásunkat egy Xiaomi 13 Lite-tal, és az ezzel kapcsolatos furcsa Xiaomi termékportfólióval és stratégiával. Maradjanak velünk!